Szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves testvéreket húsvét hétfői istentiszteletünkön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 347. dicséretünk első két versét. Az első vers így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked húsvét ünnepét, amikor visszaemlékezhetünk arra a napra, amikor csodálatos módon kijöttél sírodból, legyőzted a halál erejét, és megmutattad, hogy te vagy az élet. Köszönjük néked, hogy benned rejlik az isteni, tökéletes, halhatatlan élet. És köszönjük, hogy ma is te vagy annak forrása minnyájunk számára. Köszönjük néked, hogy mi, mint halál fiai, mint a halál foglyai, akik egész életünkben a halálfélelem árnyékában élünk, köszönjük, hogy hallhatunk rólad és megismerhetünk téged, aki legyőzted a halált. Kérünk, te szólj hozzánk ezen az ünnepen, te áld meg ige hallgatásunkat, és te támasz irántad való teljes bizalmat, odaadást, hitet minnyájunk szívében, hogy a tiéd lehessünk, követőid lehessünk egész életünkben, és aztán majd hozzád mehessünk az örökké valóságba, hogy veled örökké együtt örvendezhessünk, és téged örökkön örökké magasztalhassunk. Kérünk, szólj hozzánk, áld meg mai ünnepnapunkat is. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva van Máté evangélium a 28. részében, az első 10 versben. Máté evangéliumának 28. részében, az első verstől a 10. versig így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el. Adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Olvastuk a 6. versben, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Kedves testvéreim, a húsvéti ünnepkör élesen felveti az élet és halál, halál és élet kérdéskörét, egy olyan kérdéskört, amivel az ember régóta nem szeret foglalkozni. Blaise Pascal, a híres francia matematikus és gondolkodó már az 1600-as években arról írt, hogy mivel az emberek nem tudtak gyógyírt lelni a halálra, hogy mégis boldogan élhessenek, azt teszelték ki, hogy nem gondolnak rá. Az utóbbi években eljutottunk oda, hogy a halál szónak a kiejtése is tabu lett. Aztán most jöttek ezek a járványos napok, és szomorú szívvel halljuk újra meg újra, hogy hazánkban, a környező országokban és világszerte hányan haltak meg a koronavírus miatt. A halál feljött az ablakainkra, ahogy annak idején Jeremiás próféta fogalmazott. Feljött és elragadt kicsiket és időseket, ismeretleneket és szeretteinket, tehetetlenül tárják szét kezüket az orvosok, az ápolók, a mi szívünk összeszorul és könyszökik a szemünkbe, amikor látjuk a koporsókat sorakozni itt vagy ott, és közben még tehetetlen dühöt is érezhetünk, mert a halál szedi áldozatait, és fenyeget minket is. A halál a legyőzhetetlen ellenség feljött a mi ablakainkra is. Hát ebben a helyzetben ér bennünket húsvét ünnepe. Amikor a bibliás kereszténység azt hirdeti az egész világon, hogy a názáreti Jézus legyőzte a halált, harmadnapra dicsőséges testben feltámadt és él. Azaz nem a halálé az utolsó szó ebben a mindenségben, hanem a názáreti Jézusé. Gondolkodjunk el ma Jézus feltámadásának a tényéről, annak megragadásáról, illetve jelentőségéről. Először tehát vegyük szemügyre Jézus feltámadásának a tényét. Jézus feltámadásáról tettek bizonyságot a sírhoz siető asszonyoknak, az angyalok, ahogy olvastuk az igékben, az evangéliumi beszámolókban, majd maga Jézus Krisztus is. Ők aztán mentek és elmondták az apostoloknak, akiknek később ugyancsak megerősítette Jézus, hogy feltámadt és él. Az apostolai pedig előbb szóban, majd írásban is világgá kürtölték, hogy Jézus meghalt a keresztfán, valóban meghalt, de harmadik napra dicső testben föltámadt a halálból és él. Az apostoli bizonyságtétel előttünk van az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben és az apostoli levelekben. Ezeket az első század közepe táján írták. Ezek alapján szólalt meg eleddig, és szólal meg ma is tényként, történeti eseményként, hogy Jézus legyőzte a halált harmadnapra, és testileg feltámadt. Nem arról van szó, hogy a lelke tovább él valahol, miközben a teste elporlat valahol Palesztinában. Nem arról van szó, hogy a róla szóló bizonyságtételben él tovább Jézus. Nem is a követői emlékezetében, nem is valami virtuális valóságban, hanem újra felvette testét, és megdicsült állapotban kijött a sírjából, feltámadt. Kijelenthetjük nyugodtan, hogy Jézus feltámadásának történeti ténye az ókor legjobban dokumentált eseménye. Jól tudjuk, hogy a legtöbb mai embernek az a meggyőződése, hogy egy zárt világban élünk, ahol minden az ok-okozat törvénye által működik, vagyis minden földi eseménynek valami földi oka van, és ebbe a hatalmas, hömpölygő esemény sorba nem lehet beavatkozni. Megértjük, hogy ebből kiindulva számukra olyan, mint Jézus feltámadása, nem létezhet, és nem is létezik. Megértjük ezt a hozzáállást, mert Jézus feltámadása ellentmond az emberiség mindennapi tapasztalatainak is. És ez is csak azt erősíti az ilyen gondolkodású emberekben, hogy Jézus bizony nem támad fel. Ilyen nincs. Nem jött még onnan vissza senki. Számukra Jézus feltámadása egy mitosz, egy kitaláció, egy hazugság, egy legenda, vagy más egyéb. De nem történeti valóság. Ám de mégiscsak itt vannak az apostolok és az apostolok írásai, akik, illetve amik mind egyöntetűen azt állítják, hogy zárt világ ide vagy oda, ok-okozati törvények ide vagy oda, emberi tapasztalat ide vagy oda, Jézus feltámad harmadnapra a halálból, dicsőséges testben. Ezt nem csak szóban hirdették, nem csak leírták, hanem egy kivételével vértanú halálig képviselték. Többen megkérdezték már, hogy mi volt ennek a rendíthetetlen meggyőződésüknek az oka. Több hipotézis is született ennek magyarázatára, amiket megpróbáltak hatalmas apparátussal igazolni, de a hipotézisek gyártói egymás után döntötték meg egymás hipotéziseit. Végül csak egy hipotézis maradt állva, mégpedig a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb magyarázat. Tudnélik, az apostolok azért tanították szóban is, írásban is azt, hogy Jézus harmadnapra dicső testben föltámadt a halálból, mert Jézus harmadnapra ténylegesen feltámadt a halálból. Úgy, ahogy az Ótestamentum előrejelezte, ahogy Jézus maga is többször előrejelezte, és aztán megjelent reálisan az öveinek, akik nem hitték el, hogy ez meg fog történni. Jézus mégis megjelent nekik feltámadottként. Nem egyszer, nem kétszer, hanem számtalan alkalommal. És nem is csak egy-két tanítványának, hanem sok száznak, akik aztán egyöntetűen azt mondták, hogy csoda, valóban csoda, amire maguk se számítottak, és alig tudtak a saját szemüknek is hinni, mégis muszáj volt elhinni a csodát, Jézus harmadnapra dicsőséges testben feltámadt. Legyőzte a halált, nem virtuálisan, nem a hitükben, hanem ténylegesen, valóságosan. Tehát csűrhetjük, csavarhatjuk a szót, de minden bibliai adatot összevéve csak azt állapíthatjuk meg, hogy tiszteletben kell tartanunk a szent írók tanúságtételét, tehát azt állapíthatjuk meg, hogy Jézus, bár átadta magát a halálnak egy időre, csak azért tette meg, hogy megváltsa népét, illetve azért, hogy aztán letapossa a halált, és bemutassa, hogy nagyobb, erősebb a halálnál. Harmadnapra legyőzte, feltámadt, és dicsőséges testben kijött a sírjából. Egyéb iránt, ha valaki bibliai világképben gondolkodik, akkor számára Jézus feltámadása nagyon is lehetséges. Bár nem illik bele a megszokott események sorába, kilóg a sorból, de nem lehetetlen. Mégpedig azon egyszerű oknál fogva, hogy van Isten, aki a Biblia tanúsága szerint be tud avatkozni a világ történelmébe. Be tud avatkozni az események sorrendjébe. Számára nyitott a világ, és nem zárt a világ. Ő be tud itt avatkozni, és a világ felé is nyitott. Isten pedig meg is tette már, nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor, hogy beavatkozott az események megszokott rendjébe, és csodát tett. Jézus maga is sokszor megtette, csodáit nem is vonták kétségbe, nem csak tanítványai nem, hanem még az ellenségei sem. Végül Jézus legnagyobb csodája a feltámadása, amit Istenként vitt végbe ebbe a világba. Tehát A keresztény emberek számára Jézus feltámadása nem megszokott esemény, hanem rendkívüli, sőt egészen egyedülálló esemény, de nem eleve kizárt, hanem nagyon is lehetséges történeti esemény. Sőt, Jézus feltámadása nem csak lehetséges, hanem valóban megtörtént. Ugyanaz a Jézus, akit láttak a tanítványai meghalni a Golgota keresztjén, harmadnapra ugyanabban a testben, de mégis megdicsőítette azt, abban a testben kijött a sírjából, és elment a tanítványokhoz. Látták, hallották, beszéltek vele, megtapasztalták, megérintették, és azután, mint egy csodás, páratlan történeti eseményként tanúskodtak erről szóban és írásban. Nem arról van szó, hogy összebeszéltek egymással, hogy majd elhitetik a világgal, hogy Jézus föltámadt, miközben nem is támad föl. Nem arról van szó, hogy bebeszélték maguknak, hogy Jézus feltámadt, miközben nem is támad föl. Nem volt semmiféle szubjektív vagy objektív látomásuk, nem a tudatalattiukban támadt fel, hogy aztán mondták volna, hogy feltámadt Jézus, nem a képzeletük játszódott velük, nem mesét találtak ki, és nem is a hitükben támadt fel Jézus, hanem valóságosan, a történelemben, ebben a világban. És ők ezt átélték, és mint akik átélték, megtapasztalták, tanúskodtak róla. Annyira csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy ez az ő bizonyságtételük nem csak szóba hangzott el, mert a szó elszállt volna, hanem leírták, és ez az írott bizonyságtétel elérkezik hozzánk is. Felolvashatjuk, otthon elolvashatjátok, bárki átolvashatja az Új Szövetséget, és rátalál újra meg újra erre az apostoli tanúságtételre. Jézus feltámadása különleges, páratlan, egyedülálló, de történeti tény. Isteni csoda. Kérdezem azonban másodszor, hogy hogyan fogadható el manapság történeti tényként Jézus feltámadása? Hogyan ragadhatod meg te, vagy én, bármelyikünk valóságként, igazságként Jézus feltámadását? Nos, nagyon fontos az, amit az előbb mondtam. Mert hogy a tanúk írott bizonyságtétele alapján értesülünk erről a titokzatos eseményről. Vagyis az új testamentumi iratokból. Csak úgy tudjuk megragadni, elfogadni, magunkévá tenni ezeknek az első tanúknak a bizonyságtételét, ha felfogjuk, hogy miről beszélnek, és utána hiszünk nekik. A feltámadásnak csodás történeti ténye egyedül az ő szavaikba, a szentírási szövegekbe vetett bizalommal, hittel ragadható meg, mint valóságos történeti esemény. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz a világ végezeteig. És aki pedig nem hisz az írásoknak, az nem fogja tudni megragadni Jézus feltámadásának az igazságát és valóságát. Annak számára Jézus harmadnapra történő, dicsőséges testben megvalósuló feltámadása csak mese, kitaláció, valami mitosz marad. Aki azonban hisz annak, ami megíratott, Pál apostol mondta ezt egyszer, hiszek mindabban, amik megírattak, aki ezt tudja mondani együtt az apostollal, annak a szívébe egy csodálatos bizonyosság alakul ki, egy belső meggyőződés, amit nem lehet elvenni az embertől. Tudnélik, hogy Jézus, aki tényleg meghalt a kereszten a bűneink miatt, hogy vérével kiengesztelje teremtő Istenünket irántunk, ugyanő, harmadik napon, testben, kijött a szikla sírjából, a tanítványai előtt sorra igazolta, hogy ő az, akinek mondta magát, legyőzte a halált, megváltást szerzett, él és ura a mindenségnek, és minden egyes szavára mérget vehetnek. Aki hisz az írásnak, az teljes mértékben megragadta ezt a drága, apostoli bizonyságtételt. Jézus feltámadásának az örömhírét. Persze itt kitágítva egy kicsit a látókörünket, rákérdezhetnétek arra, hogy ezek szerint a valóság megismerésében, az igazság megismerésében szerepe van a Bibliába vetett hitnek, a Biblia kijelentéseibe vetett bizalomnak? Nos, a keresztény válasz egyértelműen igen. Én nagyon jól tudom, hogy a mai emberek legtöbbje úgy véli, hogy az embernek vannak érzékszervei, keze, szeme, füle, amikkel tapasztalókat szerez a világról, és megismeri maga körül. Sőt, vannak olyan eszközök, amikkel az érzékszerveinknek a hatókörét meg tudjuk nyújtani, meg tudjuk növelni, vannak űrteleszkópjaink, csodás mikroszkópjaink, amikkel benézhetünk a kicsi világba, és így még mélyebben be tudunk már hatolni a valóságba, az igazság megismerésébe. Ráadásul rendkívüli értelmet kaptunk, rendkívül csodálatos dolog, ahogy föl tudjuk dolgozni a beszerzett adatokat, ahogy rendszerezni tudjuk az ismereteinket, ahogy az újabb ismereteket hozzá tudjuk kapcsolni a régebbiekhez, esetleg revideáljuk a régebbi ismereteinket, újabb hipotéziseket tudunk gyártani, amiket aztán vagy igazolunk, vagy cáfolunk, és szépen haladunk előre a tudomány által a valóság megismerésének az útján. Az kétségtelen, hogy nagyon messzire jutottunk, de bármeddig is jutottunk a tudományunkkal, nem találtunk rá Istenre. Nem találtunk rá az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, és a mennyei világra. Helyes, ha arra következtetünk, hogy Isten és a mennyei világ tulajdonképpen nincs is, mivel eddig nem fedeztük fel, nincs is, helyes ez a következtetés? Vagy nem lehetséges az, hogy Isten vont előttünk egy határt, amin túl nem léphetünk? Nem léphetünk túl közelebb hozzá is az ő világához. Nos, a Biblia szerint ez a helyzet. Nem léphetünk túl egy bizonyos határt. Nem juthatunk el Istenhez és az ő világához. Ellenben, itt jön a fordulat, Isten kijelentette magát. A kijelentés szó azt jelenti, hogy a leplet elvenni valamiről. Isten elvette a leplet magáról és az ő világáról. Elvette a leplet, amikor eljött közénk a názáreti Jézusban. És elveszi a leplet a Bibliában. Jézusban kijelentette magát Isten, és a Bibliában is kijelentette magát Isten. És mint egy, ha ezekben hiszünk, akkor át tudunk lépni azon a határon, ahol hitetlenül nem tudunk átlépni. A hitnek igenis szerepe van, mégpedig egyenesen a Bibliába, az Isten beszédébe vetett hitnek szerepe van a valóság, az igazság megismerésében. Ha nem hiszünk az Isten szavának, ha nem hiszünk a Bibliának, ha nem hiszünk Jézusnak, akkor a valóság nagy része zárt marad előttünk, megismerhetetlen marad előttünk. Viszont ha hiszünk az Úrnak, akkor feltárul előttünk a valóság sokkal élesebben, sokkal mélyebben, de ehhez az kell, hogy bízunk az Isten beszédében. Visszatérve Jézus feltámadásához, ezt az eseményt első tanítványai megtapasztalták az érzékszerveinkkel, de mi nem tudjuk úgy megtapasztalni Jézust, ahogy ők. De nekünk adatott a Biblia. Az apostolok tanúságtétele, hogy ebben higgyünk, és megismerjük a valóságot, az igazságot, nevezetesen, hogy Jézus tényleg föltámadt. Dicsőséges testbe föltámadt a halálból. A keresztény hit az csak a 20. században vált a sötétbe való ugrássá, az egzisztencialista filozófia hatására, de eredetileg a történeti keresztény hit, ma is a Bibliára építő bizalom. Az Isten beszédére építő bizalom. Nem a sötétbe ugrás, hanem bizalom abba, amit Isten mondott nekünk. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondta Jézus Tamásnak. És ez így van, ma is így van, aki hisz a Bibliának, aki hisz Istennek, Jézus feltámadása vonatkozásában is, az boldog ember. Nos, ez a hit, amiről beszélek, ez egy csodálatos ajándéka az Úrnak. Az Úr lelke, az Isten szent lelke az, aki ezt a csodát megadja nekünk. Munkálkodik a szívünkbe, miközben halljuk az apostolok bizonyságtételét, vagy olvassuk azt. Munkálkodik a Szentlélek az írott vagy hallott szavak által, és ki formálja bennünk, létrehozza bennünk azt a bizalmat, hogy megragadjuk. Hogy elfogadjuk igazságként, és rábízzuk magunkat ezekre. Ez a hit, ezt nem emberi erőlködésnek a következtében keletkezik bennünk, hanem az Úr lelke, Jézus lelke adja meg nekünk, hogy a Biblia hitelre méltó lesz előttünk, bizalomra méltó lesz, ráhagyatkozunk minden tekintetben, de Jézus feltámadása tekintetében is. És ha ráhagyatkoztunk, onnantól kezdve kétségtelenül tudni fogjuk, hogy Jézus harmadnapra feltámadt. És ha tudjuk, akkor erről beszélünk is, ugyanúgy, hogy én is erről beszélek most nektek. Nem azért beszélek erről, mert ez a kötelességem, hanem azért beszélek róla, mert az Isten lelke engem is kezelésbe vett, és hitet adott a Bibliában, hitet adott az Úr Jézus feltámadásában, és van bennem is egy nagy, mély meggyőződés, hogy Krisztus valóban feltámadt a halálból. Dicsőséges testben harmadnapra kijött a sírból, úgy, ahogy ezt elénk adja az írás. És ha már hiszek, akkor dicsőítem is ezt a Jézust. A hitnek a csodálatos megnyilvánulása, hogy elkezdem Jézust magasztalni. És ha bennetek is elvégzi az Isten lelke, hogy higgyetek Krisztus feltámadásában, és higgyetek a Krisztusban, aki feltámadt, és rábízzátok magatokat, akkor ti is elkezditek őt dicsőíteni és magasztalni nagy örömmel a szívetekben. Nos, először beszéltünk arról, hogy az Úr Jézus feltámadása történeti tény az apostolok bizonyságtételébe. Másodszor arról beszéltünk, hogy ezt a történeti tényt, amit leírtak nekünk, úgy tudjuk megragadni és a magunkévá tenni, elfogadni, ha hiszünk az írásban. Ha hiszünk az írott apostoli bizonyságtételben. Harmadszor az a kérdésem, amire választ keresünk, hogy mi a jelentősége a mi Urunk Jézus feltámadásának? Mi a jelentősége ennek az eseménynek? Röviden és tömören, tulajdonképpen az egész keresztjén hit ezen áll vagy bukik. Ha az Úr engedi és éltet bennünket, akkor erről a jövő vasárnap szeretnék még többet is beszélni. Most csak arra szeretnék rámutatni, hogy az Úr Jézus feltámadása igazolta azt, hogy ő a romolhatatlan, múlhatatlan élet. Ezt többször is elmondta, és a benne lévő élet erejét demonstrálta már akkor is, amikor halott embereket hívott vissza a földi életükbe, de legfényesebben azzal igazolta, hogy ő a romolhatatlan élet, hogy föltámadt harmadnapra a halálból. Ő a romolhatatlan, múlhatatlan, halhatatlan élet, akit nem győzhetett le a halál, akinek le kellett győzni a halált. Mert a halál nem nagyobb az életnél. Amikor Jézus megszületett Betlehemben erre a földre, akkor benne földre szállt a romolhatatlan élet. Benne földre szállt a halhatatlan élet, az isteni élet, az örök élet. És aztán végigjárta az életútját, és többször igazolta ismétlem, legfényesebben, harmadnapon, amikor legyőzte a halált. Pál apostol a Timóteushoz írt második levele első részében azt mondja, hogy az Úr Jézus, akiben földre szállt a romolhatatlan élet, a halhatatlan élet, megtörte a halál erejét. Megtörte a halál erejét. Nem azt írta az apostol, hogy Jézus felszámolta, megszüntette, végképp megsemmisítette, kiirtotta a világból a halált, hanem azt, hogy döntő csapást mért rá. Ezt a döntő csapást húsvétkor mérte a halára, amikor lerázta magáról a bilincseit, és dicső testében kijött a sírjából. Győzelmet aratott a halál felett. Megtörte a halál erejét. Pál apostol egy másik levelében a korintusi gyülekezethez írt első levele 15. részében, miután taglalja Jézus feltámadását, eljut oda, hogy azt kérdezi, halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzedelmed? És azt mondja az apostol, a halál most már egy olyan skorpió, aminek a méregfarkát letörte Jézus. Vagy a halál egy olyan hadvezér, akinek a seregét teljesen szétverte Jézus. És egy olyan világban, amelyik a halál bilincseiben van, óriási dolog történt. Jézus letörte a halálnak az erejét. Meghódoltatta a félelmek királyát, ahogy énekeljük. És egyértelművé tette, hogy ő a romolhatatlan, a múlhatatlan, a halhatatlan élet, aki felett a halálnak nincs hatalma. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy dicsőítsük Jézust, de van még egy nagy dolog itt. Tudnélék, Pál apostol a Timóteushoz írt második levél idézett helyén még azt is hangsúlyozza, hogy Jézus a maga halhatatlan, romolhatatlan örök életét letette a világ asztalára, az emberiség asztalára, mint egy hozzáférhetővé tette azt másoknak, az embereknek, nekem s neked is. Kérdezzük, hogyan tette le Jézus az emberiség asztalára, hogy vegyünk abból, hogy éljünk vele. Nos, azt mondja az apostol, hogy a megváltásról szóló örömüzenetben. Abban az üzenetben, amit nagypénteken a keresztről szóló beszédnek neveztünk, ami Jézus haláláról és feltámadásáról szól, ami elmondja, hogy Jézus a bűneink büntetését szenvedte el a kereszten, és nekünk megszerezte teremtőnk teljes megbocsátását. Érte visszafogad minket az Atya magához. Érte megajándékoz minden kincsével, egyedül ő érte. Az evangélium azt mondja el, hogy ez a Jézus, miután elvégezte a megváltásunkat, kijött a halálból, legyőzve a halált. És ennek az örömhírnek, ennek az egyedülálló, páratlan információnak az elhívésére hívta Pál apostol a zsidókat, a görögöket, mert tudta ő is, hogy aki hisz a Jézusról szóló örömüzenetben, a megváltás örömüzenetében, a keresztről való beszédben, az örök evangéliumban, ahogy János apostol írja, annak örök élete, múlhatatlan élete, romolhatatlan élete lesz. Jézus az örömhírben tette le az emberiség asztalára az ő romolhatatlan, halhatatlan életét, és aki abban az evangéliumban, örömüzenetben hisz, az megragadta az örök, múlhatatlan és halhatatlan életet. Vagy még inkább azt megragadta a múlhatatlan, örökkévaló élet. Az ilyen ember üdvözült ember. Aki nem hisz a Krisztus evangéliumában, a keresztről való beszédben, az biztosan elkárhozik. Mert nincs benne a halál fölött győzedelmes, múlhatatlan, eltörölhetetlen, romolhatatlan örök élet. És itt nincs harmadik alternatíva. Kedves testvéreim, sokszor elmondtam, elmondom itt is, nincs harmadik alternatíva. Ha valaki hisz Jézusban, mint megváltóban, és alárendeli magát neki, követi életében, az megnyerte az örök életet, a romolhatatlan életet. És aki nem hisz, az a halálban marad, és az Isten haragja marad rajta. Ezért biztatlak benneteket most is, hogy higgyetek az Úr Jézusban, higgyetek az őről a szóló örömüzenetben, bibliai tanításban. Előttetek volt, van és lesz is, remélem, de ne halogassátok. Fogadjátok Jézust megváltó uratoknak, és szegődjetek követésébe. Imádkozzatok hozzá, és mondjátok el neki, hogy nektek kell, nektek nagyon kell a romolhatatlan élet, ami benne van. Élni akartok, és ha segítségül hívjátok, higgyétek, hogy ő meghallgatta, és szabadok vagytok. Azt mondja a zsidókhoz írt levél második része, 15. verse, hogy Jézus az, aki megszabadítja azokat, akik a halál félelem miatt rabok voltak egész életükben. Hadd mondjam el még azt, hogy mindennek nagy jelentősége van manapság, mert itt a 21. század elején az ember újabban azzal kísérletezik, hogy megváltsa magát a haláltól, és halhatatlanságot biztosítson önmagának. Ez a mi korunk prométeuszi álma. Legyőzzük a halált, és örök életünk lesz. Halhatatlanságot szerzünk magunknak, mégpedig a tudományunk és a technikánk által. Bevallottan ezt a célt szolgálják az úgynevezett transhumanista kísérletek. Nos, emlékeztek a sátán ígéretére. Azt ígérte az első emberpárnak, ősszüleinknek, hogyha ráhallgatnak, olyanok lesznek, mint az Isten. Hát Ádám és Éva hittek neki, de se ők, se mi nem lettünk olyanok, mint az Isten. A sátán mindig hazudik és gyilkol. Most egy újabb nagy kísértéssel hozakodik elő Ádám és Éva utódainak. A tudományotok és a technikátok által legyőzhetitek a halált, és megszerezhetitek az isteni halhatatlanságot. Nem kell nektek Jézus, nem kell hinnetek az ő róla szóló örömüzenetben, nem kell az ő romolhatatlan életéért harcolnotok, vagy annak megszerzéséért fáradoznotok. Nem, megszerzitek ti magatoknak a halhatatlanságot, legyőzitek ti magatoktól a halált. Nos, nem tudom, hogy mit fog elérni az ember, de egyet biztos nem. A romolhatatlan életet, a halhatatlan életet, az üdvösséget. Hiába ígéri a sátán és egyes szolgái, hogy mi majd megváltjuk magunkat, nem fogjuk megváltani magunkat. Sőt, csoda, ha nem a földi pokolba fogunk jutni ezen az úton. Az örök életet, a halhatatlan, romolhatatlan életet csak Jézusba, az evangéliumba vetett hit által ragadhatjuk meg. Csak így válhat személyes tulajdonunká. Csak így üdvözülhetek. Én is és ti is, aki vágyik közületek is a romolhatatlan életre, az ne rajta kívül, ne Jézuson kívül, ne az evangéliumon kívül keresse, hanem higgyen az evangéliumban. Mert Jézus a feltámadásával, ami történeti tény, és amit hittel megragadhatunk, ezzel igazolta, hogy ő nagyobb a halálnál. S ha hiszel benne, tiéd a romolhatatlan élet. Pál apostol nem véletlenül mondja a már idézett korintusi levelében, az első korintusi levél 15. részében, háromszor is ismétli ugyanazt a szót, romolhatatlanság, amit a Timóteushoz írt második levele első részében mond, hogy Jézus a romolhatatlan életet hozta el az evangélium által nekünk, ugyanazt a szót használja ott, a feltámadással kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy romolhatatlanságban fogunk feltámadni. Ha hittünk Jézusban, ha hittünk az ő evangéliumában, akkor a romlandót elnyeli egyszer a romolhatatlanság. Nos, ezen a húsvéti másnapi Isten tiszteletünkön onnan indultunk, hogy Jeremiás prófétával szóltunk, a halál feljött a mi ablakainkra, és muszáj fájdalmasan szembesülnünk pusztításával. Úgy tűnik, hogy nincs nála erősebb, nincs nála hatalmasabb, és ha most sikerül is megtalálni egy kór ellenszerét, vagy meg is tud menteni valakit az orvosi erőfeszítés, előbb-utóbb a halál úgyis mindenkit legyőz. Ám de, itt és most újra hirdetetett nékünk a tény, a páratlan történeti tény, hogy Jézusunk harmadnapra feltámadt és legyőzte a halált. Szembesültünk azzal, hogy ezt a történeti tényt, ezt a csodát, páratlan, egyedülálló tényt csak is a bibliai információkba vetett hit által ragadhatjuk meg. És azzal is szembesültünk, hogy Jézus az egyetlen reménységünk, mert ő a halhatatlan élet, a romolhatatlan élet, és aki hisz a róla szóló bibliai örömüzenetben, az él örökre, az megkapta a romolhatatlan életet. Annak nem kell félnie, reszketnie, hanem békessége lehet. Üdvbizonyossága lehet, örök életem van Krisztus evangéliuma által. Üdvösségem van Krisztus által. Áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztus, aki eltörölte a halált, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, mi napról napra tapasztaljuk a halál erejét. Látjuk, ahogy munkálkodik körülöttünk a világban, és egymás után legyőzi az embereket. Idegeneket is, de a szeretteinket is. Sőt, sokan érezzük már magunkban is, hogy bennünk is munkálkodik a törvény, és bennünket is legyőz, ellenállhatatlanul. Urunk, köszönjük néked, hogy szembesítesz bennünket önmagaddal, elénk állsz a Biblia lapjain, elénk állsz az igehirdetésben, mint aki legyőzted ezt a törvényt. Senki nem tudja legyőzni ebben a világban. Csak te tudtad legyőzni. És köszönjük, hogy elénk ragyogtatod a te dicsőséges személyedet, hogy lássunk téged. Köszönjük néked, hogyha a testi szemeinkkel nem is látunk, ha a füleinkkel nem hallunk, ha a kezeinkkel nem is érinthetünk téged, mégis itt van előttünk a jó hír, az örömhír a Bibliában. És köszönjük, hogy ebben ugyanaz az élet ragyog elénk, ami benned van, mert te vagy az ige. És köszönjük néked, hogy aki hisz az igében, benned, és a rólad szóló apostoli bizonyságtételben, az megnyeri az életet. Annak a szívébe örök élet költözik. Köszönjük te néked azt, hogy nem vagyunk elzárva ettől az örök élettől, a halhatatlan élettől, hanem a miénk lehet, bármelyikünké. Köszönjük néked, hogy kérhetünk szent lelked által munkálkodj a szívünkben, hogy megragadjunk téged, megragadjuk az örök evangéliumot, a megváltás örömhírét, hogy azáltal miénk legyen az üdvösség, a múlhatatlan élet. Köszönjük néked, hogyha már miénk lehet ez, áldunk téged ezért a kincsért, ezért az ajándékért, amit senkitől meg nem vehetünk, meg nem kaphatunk, de tőled ajándékba megkaptuk. Áldott legyen érte a te neved. Dicsőítünk hát téged, életnek és halálnak fejedelme. Valljuk, hogy nálad vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Te állsz a mindenség fölött. Áldott, feltámadott Urunk, Jézus Krisztusunk. Kérünk téged, áld meg szívünkben az elhangzott tanítást. Kérünk, légy velünk otthonainkban, őrizzél meg az előttünk álló hét napjaiban. Kérünk téged, hogy készítsd el újra gyülekezetünk alkalmi találkozásait. Kérünk, hogy a te irgalmaddal tekints a betegekre. Kérünk a orvosokért, az ápolókért. Kérünk téged, ha lehetséges, vondd magadhoz minél több honfitársunk szívét ebben a nehéz helyzetben. Áld meg országunk vezetőit, adj nekik bölcsességet, szelídséget, türelmet, add, hogy jól tudják koordinálni ezt a helyzetet, ami kialakult. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, hatalmas Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket, legközelebb Isten tiszteletünket, ha Isten akarja és éltet bennünket, április 19-én vasárnap találhatjátok meg honlapunkon. Ugyanott megtaláljátok az aktuális gyermekisten tiszteletet is. Megköszönöm kedves testvéreimnek a eddig tanúsított nagylelkű adományaikat, és továbbra is bátorítok mindenkit az adakozásra. Így olvassuk Pál apostol szavait. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesekből jusson minden jó cselekedetre. Befejezésül énekeljük a 349. dicséretünk 5. és 6. versét. A 349. dicséretünk 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, s nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Amen. Áldás békesség, és áldott húsvétot kívánok.